Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Új építészettörténeti könyvsorozat első kötete jelent meg a Martin Opitz kiadó gondozásában. A szerzővel, Buzás Gergely régészművészettörténésszel beszélgettem. A napokban jelent meg a középkori építészet története Magyarországon című könyv első kötete. Az alcíme szerint 305-től 1038-ig, tehát első István haláláig tárgyalja ezt a szakaszt. Hát jókorán kezdődik Magyarországon a középkori építészet a 4. század elején.
Igen, hát gyakorlatilag, mint az alcím is mutatja, itt a késő antik és a kora középkori építészetről szól ez a kötet, és valóban a középkorhoz még nem soroljuk hozzá ezt a 4. század és részben az 5. századi időszakot, azonban ennek a korszaknak az ismerete nélkül lényegében érthetetlen a következő, mondhatom, az egész középkor építészete. Hiszen ez a 4.-5. századi római kor az, ami mindvégig a középkor számára példát mutatott, mintaként ott álltak ezek a római épületek, és ez különösen igaz akkor a középkorra, hiszen ekkor még legalábbis a nagyobb monumentális épületek, az erődítmények, paloták, villák, tulajdonképpen használható állapotban lévő épületek mind álltak, és tulajdonképpen az egész korszaknak, a kora középkornak egyik legérdekesebb kérdése, hogy hogyan használták fel, és hogyan éltették tovább ezt az antik örökséget azok a népek, akik később ugye beköltöztek a római Pannóniába.
Ugye ez az összefüggés, ez Nyugat-Európában teljesen érthető, gondoljunk csak a különböző római gyökerű városokra, amik tulajdonképpen teljesen töretlenül éltek tovább a középkorban is, de ezek szerint akkor a Kárpát-medencében is igaz ez?
Lényegében a Kárpát-medencében is igaz. A magyar történelmi szemlélet ugye erősen a honfoglaló magyarságra építve kezdi el mindig a magyar történelmnek a tárgyalását. Valójában azonban ez egy epizód a középkori Magyarország történetében, hiszen maga a népesség sem a honfoglalással érkezett ide a Kárpát-medencébe, hanem itt egy folyamatos lakottságról van szó, ahol mindig újabb elemek, népelemek jönnek ide, és ezek között az egyik a magyarság is, és különböző államformákat öltenek. De az építészetre ez különösen igaz, hiszen a honfoglaló magyarságnak lényegében nincsen építészete. Az, ami aztán a középkori magyar építészet lesz, az gyakorlatilag 100%-ban az itt talált, jó részt antik eredetű építészet a folytatása és folyamánya. Tulajdonképpen az is a könyv egyik célja, fő célja, hogy megpróbálja megváltoztatni azt a szemléletet, amely mint egy kizárja ezeket a honfoglalás előtti korszakokat a magyarországi építészet történetéből, és kicsit Magyarország történetéből is, mint egyfajta idegen elemet kezeljük sokszor, pedig ez nagyon torzítja a valóságot.
Ugye Róma csak a Dunától nyugatra építkezett, ezek szerint az ország építészeti szempontból is különböző volt a kora középkorban?
Megvoltak ezek a különbségek, és valóban a kora középkorban ez nagyon erősen érezhető. Majd egy későbbi korszakban a román kor lesz az, amikor kezd egységessé válni a Kárpát-medencének az építészeti képe, és az is inkább a 12. századra jellemző, de a kora középkorban ez a kettéosztottság, amit az egykori római limesz jelentett, ez valóban egy nagyon markáns határvonalat alkot. Sok esetben ez valóban országhatárokat is jelent, hiszen néhány korszakot kivéve, mint amilyen a magyar államalapítás kora, illetve amilyen az avar korszak, ami valóban az egész Kárpát-medencét magába foglalta, ennek a hosszú időszaknak a legnagyobb részében sokkal jobban feldarabolt, politikailag is feldarabolt terület volt a Kárpát-medence, igencsak eltérő kultúrájú népekkel.
Az avar korszak és a magyar honfoglalás között volt egy epizód még, ez pedig a karoling birodalomnak a feltűnése a Dunántúlon. Építészeti nyomokat mennyire hagyott?
Viszonylag gazdag építészeti nyomokat hagyott, legalábbis akkor a középkor más korszakaihoz viszonyítva. Tulajdonképpen, hogyha a könyvnek a tartalmát nézzük, hát annak ugye az első harmadát a késő antik építészet teszi ki, és a második harmad az 90%-ában a karolink korral foglalkozik. Annak ellenére így van, hogy a karolinkor építészeti emlékek emlékeinek jó részét még nem ismerjük. Valószínűleg ennél gazdagabb építészeti képe lehetett a korszaknak, azonban a régészet szembe előtt nem annyira ezek az építészeti emlékek voltak. Elsősorban temető feltárásokból próbáltuk megismerni ezt a 8.-9. századot, és még hát az is eléggé nehézkesen ment. Viszont az írott forrásaink tudósítanak számos templomról, ismerünk számos olyan erődítményt, ami valószínűleg ez a korszakhoz köthető.
Meg hát emlékeim szerint a kultúrpolitika is sokáig a karolingokat kicsit valamiféle imperialista hármányként kezelte.
Hát ugye ez egy kettős probléma volt, ugye egyrészt a karolingok, a karoling jelenlét mögött ugye a szlávok is megjelentek, és hát volt egy korszak a magyar kultúrpolitikának, ahol ez éppen hogy egy kiemelt téma volt, ugye ez az alavári ásatásoknak a nagy felvirágzását is eredményezte, ami ugye ennek a korszaknak a legfontosabb karoling központja volt. Másrészt azonban valóban a karolingok, mint egy nagy nyugati birodalom, itteni jelenléte ez nem volt mindig kívánatos a politika számára, és hát ezért is a karoling pannóniát, azt hát a köztudatban sokszor nem is annyira karoling, hanem egyfajta szláv pannóniaként jelent meg. Valójában ez a korszak tulajdonképpen a késő avarkornak egy szerves folytatása is, viszont valóban megjelenik egy olyan nyugati civilizáció, a kereszténység, feudalizmus és az ezzel járó nyugati épülettípusok, várak és templomok, amelyek korábban csak legfeljebb elszórva voltak jelen az avarkori pannónia terület. És kicsit ez a kutatásnak ez a helyzet, ez rányomta a bélyegét ugye a megismerhetőségre is. Lényegében ma is jelentős tudományos körökben is tartja magát az a nézet, hogy a karoling pannónia az Mozaburggal, azaz Zalavárral azonos, és azon túl nem nagyon érdemes keresni ennek a nyomai. Lényegében az utóbbi egy-másfél évtized új régészeti kutatásai azok, amelyek kimutatták, hogy ez korán sincsen így. Pannónia területe, sőt nem csak pannónia területe, hanem ugye a Morva fejedelemség területe és a Drávaszáva köze mind-mind egy nagyon fontos és szerves részét képezik ennek a karoling pannóniának, ami az építészeti képükben is megjelent. Itt ott vannak a karolingkori várak, ott vannak a karolingkori templomok, ezeken a egyéb területeken is. Ugye a morvákat említettem, ugye a morvákat is hajlamos volt a közép-európai, nem csak a magyar, hanem főleg a szlovák kutatás is úgy kezelni, mint valamiféle a karoling birodalomtól elkülönülő szláv államot, azért azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag itt is egy karoling hűbéres fejedelemségről van szó, aminek az eredete az avarkorra nyúlik vissza, és a lakossága ugyan szláv, de a kultúrája kifejezetten egy karoling kultúra.
Visszatérve még egy kicsit egy Zalavárhoz és a szlávokhoz, ugye, hogyha valaki most arra téved, és nem különösebben tájékozott, hanem csak az első benyomásai alapján ítél, akkor tulajdonképpen azt gondolhatja, hogy egy szláv emlékhelyről van szó, hiszen rögtön a bejáratnál egy Ciril és Metód szoborparkot talál, az ő szobrai kísérnek be magához a templomokhoz. Amikor a Magyar Királyság, a keresztény Magyar Királyság létrejött, akkor mire épített elsősorban? A még talán nyomokban létező késő római hagyományokra, vagy a karoling hagyományokra, vagy pedig új hagyományokat hozott be?
Hát elsősorban a karoling hagyományok, amik még ebben az időben nem is voltak annyira hagyományok, tehát amik tulajdonképpen létező karolingkori települések, karolingkori egyház szervezet maradványai és birtok hálózat, ha nem is érintetlenül, nyilván rengeteg sérüléssel csonkulva, de ezek megvoltak, és ez egy valóban nagyon jó alapot kínált, nem annyira a magyar honfoglás korában, éppen a honfogláskor végén a magyar államalapítás számára. Ez nagyjából a 10. század második felében következik be, amikor Taksony fejedelem, ugye az augsburgi vereség után lényegben új irányba tereli a magyar nagyfejedelemségnek a politikáját, és elkezdi annak a keresztény feudális államnak az alapjait lerakni, amit aztán majd az ő fia Géza és főleg az unokája István valósít meg.
Mert ugye ez egy három generációs vállalkozás.
Minimum három generáció volt, hiszen igazából csak István idején teljesedett ki mindez, bár a megszilárdulása még újabb generációkat vett igénybe. És ennek az alapját kétségkívül az a keresztény népesség képezi, akik már a karolingkori pannónia lakói is voltak, sőt bizonyos mértékben valószínűleg a birtokos réteg is azonos ezzel, tehát az elitbe is szerepet kapnak ezek az emberek, hogy ők milyen nemzetiségűek voltak, ugye ennek hát ma van legfeljebb jelentősége ebbe a akkorban nem volt, hiszen a nemzetiség, mint fogalom sem igazán létezett. Arról megtalálgathatunk, hogy milyen nyelvet beszéltek, de hát ezekről viszonylag kevés adatunk van. Valószínűleg tömegében ténylegesen szláv nyelvű népességről lehet szó, de ez a szláv nyelvű népesség nem a karolin korban került ide, hanem éppen, hogy az avarkorban kerül ide. Tehát már az avarkortól bizonyosak vagyunk benne, hogy jelentős szláv nyelvű népességgel kell számolni, de kétségkül nem kizárólag ezzel. Germán nyelveket beszélő népcsoportok is jelen vannak, és hát a szláv is valószínűleg több különböző szláv nyelvjárás is jelen volt. Talán éppen ez az, ami aztán azt a nagyon furcsa jelenséget eredményezi, hogy a magyar válik egy valószínűleg eredeti egy közvetítő nyelvből tulajdonképpen egy államnyelvi a magyar államalapítás korára, vagy inkább az utáni időszakra.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a most megjelent a Középkori építészet története Magyarországon című könyvről.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.